Pál apostol mondja, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 369-es énekünknek az első versét énekeljük fennállva. 369-es énekünk első versét énekeljük fennálló énekként. A 369-es énekünk első verse így kezdődik. Jöv el, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket, a 369-es énekünket folytassuk annak második és harmadik verseinek az éneklésével, tehát 369-es ének második és harmadik verseit énekeljük. Jöv el, megnyomorultaknak nemes vígasztalója. Pünkösdi ünnepszentelésünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok a mai pünkösdi ünnepi istentiszteletünkön. Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből, az Efézusi levél 4. fejezetéből, annak a 17-es versétől a 32-es verséig. Az apostol tanítja. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzésükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le tehát a régi embert, amely a megtévesztő kívánságoktól megromlott előbbi életmódja miatt. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, se helyet ne adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, akivel elvagytok jegyezve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, sok énekben is énekeljük, és talán beszédünkben is sokszor elmondjuk, hogy mennyi sötétség van az emberben, mennyi mindent nem értünk, mennyi gonoszságot látunk a világban, de ma hadd valljuk meg neked, hogy bár beszélünk erről, nem tartjuk olyan vészesnek a dolgot, magunkat nem soroljuk oda a gonosztevők közé, és magunkat nem soroljuk oda azok közé, akiknek szíve sötétséggel van tele. Urunk, a pünkösd, a te szent lelked eljövetelének, megvilágosító csodájának ünnepe, úgy szeretnénk kérni téged, hogy valóban lelkeddel add meg nekünk azt a világosságot, hogy a mi sötétségünk önmagunk előtt lelepleződjön. Hadd világítson be szent lelkednek tiszta fénye, világosságot hozva nekünk, egészen a mi sötét lényünkbe, lelkünkbe, szívünkbe. Hadd lássuk meg ebben a világosságban a mi életünk fonákságait, a mi életünk gonoszságait, tettekben, beszédben, gondolatvilágunkban, a szívünk indulataiban, érzéseinkben. Hadd váljék egészen nyilvánvalóvá saját szemeink előtt és szívünk előtt, hogy mennyire elveszettek vagyunk nélküled. Hadd tudjon lelked bennünk sóvárgást munkálni, te utánad, kegyelmed után, a veled való tiszta és áldott élet után. Bocsásd meg, amikor a szívünkben sóvárgás van, de nem utánad, hanem ennek a világnak hiúságai után. Bocsásd meg, amikor a bennünk levő kívánságok tőled elsodornak, ahelyett, hogy engednénk lelked szelíd indítatásainak. Könyörülj rajtunk, elveszetteken, Urunk! Áldott légy azért, hogy te küldöd igédet, és igéddel mindig jön láthatatlan, csodálatos munkában lelked is, és bennünk munkálja az életet. Tégy minket hallókká, Urunk, mert lelkileg süketek vagyunk. Tégy minket látókká, mert lelkileg vakok vagyunk. Tégy minket élőkké, mert lelkileg halottak vagyunk. Jöjj el, Szentlélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket. Légy erőnk, vigasztunk, életünk megelevenítője. Légy gyógyítója betegjeinknek és vigasza, Urunk, a gyászoló szívű családoknak. Légy ereje az erőtleneknek, és segítője az elesetteknek. Hallgass meg kiáltásunkat. Üdíts fel minket Jézus Krisztus evangéliumával, az ő győzelmével. Hitünket erősítsd. Úgy éljünk, ahogy előtted, kedves. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a 167-esnek a második versét énekeljük, testvérek. 167-es második verse, dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Bizonságtételem alapigéje az imént felolvasott ige szakaszban található. Újra fogom olvasni az Efézusi Levél 4. fejezetéből a 30-as és a 31-es verseket. Nagyon figyeljünk oda, ritkán olvasott és nagyon komoly üzenettel rendelkező igék, tehát Efézusi Levél 4. részének 30-as és 31-es verseit olvasom újra. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, akivel el vagytok jegyezve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Kedves testvérek, Pünkösd ünnepén világszerte a templomokban a pásztorok Isten szent lelkének munkájáról beszélnek. Rengeteg ige hirdetés hangzik és hangzott el szerte a világon Isten lelkéről. Kicsoda ő, mi a munkája? És megvallom nektek lelki pásztorként, hogy a leggyakoribb igehirdetések biztos, hogy a lélek munkájára vonatkoznak, hogyan keres meg bennünket, hogyan ad világosságot, hogyan vezet és von minket oda a megváltóhoz, indít bűnbánatra, és munkálja bennünk azt, hogy egészen mássá legyünk. Van egy téma azonban, amiről szerintem egyre kevesebb igehirdetés hangozhat a világon, így visszagondolok, még arra sem emlékszem, hogy én erről az igéről prédikáltam volna, és ez egy nagyon-nagyon fontos téma, mégpedig a Szentlélek érzékenysége. Ez lesz a mai témánk, a mai címünk is így lehetne akkor mondani, hogy a Szentlélek érzékenysége. Isten szent lelke csodálatos, érzékeny, és erről ez a két felolvasott igevers is tanúskodik. Meg ne szomorítsátok Istennek ama szent lelkét, akivel el vagytok jegyezve a megváltás napjára. Minden keserűség, harag, indulat, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Pál apostolnak ezek az igéi az Efézusi levélben találhatóak. Nagyon örülök, hogy pont a Pál apostolos sorozatunkban egyébként az Efézusi gyülekezet búcsúzását vettük, illetve az elmúlt hónapokban az Efézusi történések voltak soron, az apostolok cselekedetei 20-as részében. És így teljesen előttünk van, hogy melyik is ez a gyülekezet, ahova ezek íródtak. Hát Kis-Ázsia fővárosa Efézus, a görög Efezos szó jóillatú áldozatot jelent. Ez a város az ókori világ egyik legpogányabb centruma volt. Az efézusi Diana istennőnek a tisztelete, itt volt ennek a kultusznak a központja, ez az a hely, ahol különösen hódoltak Diana istennő tiszteletének. Ez egy nagyon parázna kultusz volt, tele pogánsággal, testiséggel, olyan dolgokkal, amelytől talán mindannyiunknak égnek állna a haja is, hogyha a részleteket tudnánk. Ez az a város, ahova megérkezik Pál apostol, és ez az a város, ahol a legtöbb időt töltötte a missziói utak során. 3 évig volt ebben a városban. 3 éven keresztül tanította Istennek az evangéliumát, és lett itt egy csodálatos gyülekezet. Egy élő közösség. Gondoljatok bele abba, hogy mindazok, akik Efézusban keresztényekké váltak, azok nagy valószínűséggel a pogány diána kultusznak hódoltak. Tele volt a hitrejutás előtti életük fertelmes pogányságokkal, testiségekkel, babonaságokkal, paráznaságokkal. Úgy éltek, ahogy annak a pogánynak, a pogány világnak a folyása teljesen természetesnek veszi. Ma is, hogyha megnézel egy olyan embert, aki nincsen hitben, akinek soha nem beszéltek Krisztusról, a Biblia mértékéről, ő él teljesen a test és az érzékek szerint, él teljesen ennek a pogány világnak minden hajlama szerint, ő neki a bűn a természetes. Az a természetes egy hitetlen embernek, hogy hazudik, hogy lop, hogy csal, hogy mindenkit lekönyököl, hogy a saját önző szívének minden gondolatát megvalósítja. Ahol nincsen Krisztus, ott az ördög pogánysága valósul meg. Az a mérték a természetes. Az Isten nélküli mérték lesz az uralkodó. Pál apostol efézusi szolgálata nyomán sok pogány ember engedett Jézus evangéliuma hívásának. Hallottuk tegnap az igét, amelyet Isten mond nekünk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Efézusban sok ember meghallotta ezt. Sok pogány ember meghallotta, hogy az Isten őt néven szólította. Az Isten ő neki azt mondta, hogy ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És aki meghallja ezt a szót, aki meghallja az Isten hívását Jézus evangéliumában, az ott hagyja a fertelmes életét, ott hagyja élete pogány dolgait, förtelmét, bűneit, és csatlakozik Jézushoz. Elkezd megváltozni az ilyen embernek az élete. A Biblia azt tanítja, hogy a Krisztusnak a szent lelke a hívővé lett ember szívébe költözik. Nem mindenkiben van szent lélek, aki a templomba megy, csak azoknak a szívében, akik átmentek a megtérésen. Nem mindenkinek a szívébe van Szentlélek, tehát csak Isten gyermekei szívébe adatik a Szentlélek, azokéba, akik meghallották a szívükkel Jézus evangéliumát, odafordultak hozzá, elkezdték őt segítségül hívni, és engedték, hogy az ige, az evangélium szava, és Krisztusnak a szent lelke őket átformálja, újjáteremtse. Ezért mondja a Biblia, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme újjá lett minden. Új teremtés lett a hívő ember. Elmúlt a pogánság, és megszületett egy új. Abban a szívben onnantól kezdve Krisztus szent lelke vett lakozást. Fantasztikus tanítások ezek. Tudnunk és ismernünk kell. Innentől kezdődik a megszentelődésnek a munkája. Ez nem egy másodperc alatt jön végre. Nem úgy megy végbe bennünk, hogy akkor tegnap még tiszta pogányság, mától kezdve meg hasonlatosak vagyunk Assisi Szent Ferenchez. Nem. Szép lassan munkálja ezt Isten lelke. Megszületik az új teremtés, de annak meg kell erősödnie. Életünk sok-sok területére Krisztus lelkének az uralma elkezd ugye megvalósulni, kiterjedni. Így valósul meg mindaz, amit Isten igéje és lelke munkál bennünk. Elhangzik tehát egy csodálatos tanítás Pál apostolnak a levelében, a lélekről, az új életről, és oda kell figyelnünk arra, hogy mit is tanít Pál a Szentlélek érzékenységéről. Ugye az első pontunk az lesz, hogy egyáltalán felelünk arra a kérdésre, hogy kicsoda is a Szentlélek. Van, aki úgy gondolja, hogy ez valami jótékony erőhatás. Nem ezt mondja a Biblia. A Szentlélek nem egy erőhatás, hanem egy személy. A Szent Háromság harmadik személye. Atya, Fiú, Szentlélek, mondja a Szentírás. Isten egy, de maga közlése szerint létformájában három különböző személyként jelentette ki magát, mint teremtő Atya, mint megváltó Fiú, és mint megszentelő, vigasztaló Szentlélek. De ez a három mégis titokzatos módon egy. Az emberi értelem ezt annyira nem tudja felfogni. Hittanórákon úgy szoktuk magyarázni a gyermekeknek, hogy a víznek is van három halmaz állapota. Nincsen külön gőzanyag, nincsen külön jéganyag, meg vízanyag, az ugyanaz az anyag, három különböző halmaz állapotban, három különböző létformában. Isten is három létformában jelentette ki magát, de nincs három különböző Isten, egy Istenben hiszünk. A Szentlélek tehát személy. Ne úgy tekintsünk rá, mint valami személytelen erőhatása, hanem mint Isten csodálatos személyére. Aztán a második pontunk, és ez nagyon-nagyon fontos, innen kell kiindulni. Ha te életed Jézus Krisztus élet, ha átmentél a megtérésen, ha te szíveddel odafordultál a tégedet megváltó Isten felé, akkor a Szentlélek a jegyesed lett. Így olvastuk itt az Efézusi levélben, akivel el vagytok jegyezve a megváltás napjára. Akivel el vagytok jegyezve a megváltás napjára. Jegyes ő. És így már közel valóvá lesz ez a mondat, hogy meg ne szomorítsd az Isten szent lelkét, akivel te el vagy jegyezve. Akinek jegyese van. Akinek ott van az Úr ujján a jegygyűrű. Az oda tartozik valakihez. A jegyeséhez. Hát milyen mennyasszony az, aki nincsen ott éppen a vőlegénye, valakinek a jegyese, de akár vonaton, meg itt-ott-tamott más férfiakkal flörtölget. Mit szólna ehhez a jegyese? Fájna neki. Megszomorodna az a vőlegény. Amikor Pál apostol tanít bennünket, akkor azt mondja, hogy a Szentléleknek a jegyese vagy, ha te életed Jézusé. Így úgy, hogy oda tartozol hozzá. Nem flörtölhetsz a bűnnel. Nem flörtölhetsz, kacérkodhatsz a világgal. Nem mehetsz önző szívák kívánságai után, mert te Jézushoz tartozol. Jegyese lettél a Szent Istennek. Ne szomorítsd őt meg. Ahogy meg tudja szomorítani valaki a jegyesét, hűtlenséggel, mással való flörtöléssel, ugyanúgy meg tudjuk szomorítani hívő emberként Isten szent lelkét. Amikor a Szentlélek érzékenységéről beszélünk, ez a kiinduló pont. Ha te életed Jézus élet, el vagy jegyezve a Szent Isten számára. Tekintsd úgy saját életedet, szívedet, testedet, lelkedet, hogy az nem a tied, hanem az Istené. A Szentlélek érzékenység az életviteletben. Ez a következő pontunk. És felolvasom ebből az Efézusi 4-ből, amelyet olvastunk, a 17-estől a 20-as versig. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való életmóduk szerint, gondolkodásuk szerint, az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben is, megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzésükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. A Szentlélek érzékeny a te életviteledre, a gondolkodásmódodra, az életed irányára. Merre tart az életed iránya? Milyen életvitelt folytatsz? Azt mondja Pál, hogy tanúsítom az Úr nevében, hogy innentől kezdve, hogy te Jézusnak igent mondtál, nem élhetsz úgy, mint annak előtte. Nem élhetsz a pogányok életvitele szerint. Nem élhetsz a pogányok gondolkodás módja szerint. Egyszer egy nagy vállalatnál megtért egy titkárnő, aki pont a vezérigazgatónak volt a titkárnője, ő szokta gépelni a fontos üzleti leveleket, mindent, és nagyon mélyen keresztjén lett ez a titkárnő, gyülekezetbe járt, megváltozott az egész gondolkodása Isten lelkének hatására, Bibliát olvasott, és világosságot nyert, hogy mi az, amit nem kéne csinálnom a munkahelyemen se, és ő fölvállalta, hogy ő Krisztus élet. Odaállt a vezérigazgató elé, hogy igazgató úr, nagyon szeretek itt dolgozni, de én megismertem Jézust, más lett az életem iránya, és innentől kezdve nekem lelkiismereti problémám ez, és nem fogom legépelni azokat a üzleti leveleket, amiben hazugság van. Ami természetes a világban, hogy ezt, azt, amazt hazudjuk a levélbe, hogy miért csúszik a határidő meg, mit, hogyan üzletelünk, és én tudom, hogy mik a hazugságok, nem vagyok hajlandó legépelni. A pogány gyárigazgatója azt mondta, hogy rendben van, kisasszony, hogyha nem hajlandó, akkor felmondunk önnek, és a felmondási időt már nem is itt az irodába, a jó irodaszékbe fogja tölteni, hanem maga lesz a kommunikációs osztályon a lótifuti, a legalsó munkahely. De ez a titkárnő azt mondta, hogy rendben van, igazgató úr, elfogadom. És onnantól kezdve az egész gyárba arról beszéltek meg a cégnél, hogy hát ez a magas helyen ülő titkárnő most a legalacsonyabb helyen ő a lótifuti, aki rohangál reggeltől estig a levelekkel az emeletek meg az osztályok között. Amikor letelt a felmondási idő, az utolsó nap behívatta az igazgató ezt a titkárnőt, és talált állást. Nem, igazgató úr, még nem találtam. Akkor kérem, maradjon nálunk, maga lesz a főpénztáros. Rájött a pogány igazgató, hogy hát az az ember, aki nem hajlandó hazudni, az nem hajlandó lopni se, tehát meg lehet benne bízni. Rá lehet bízni a cégnek a több millió forintját. A Szentlélek érzékeny a te életviteledre. Hadd kérdezze meg Isten igéje ma tőled, hogy te hogyan élsz? A pogányok szerint lopni, csalni, hazudni, mert ebbe a világba így lehet érvényesülni, vagy Isten lelke egészen más irányba vezet? Tisztán, hűséggel, igazmondásban. Milyen az életed vitele? A következő pontunk, a Szentlélek érzékeny a szíved tisztaságára. 22-es, 23-as, 24-es verseket olvasom, ugyanebből az Efézusi 4-ből. Vessétek le tehát a régi embert, amely a megtévesztő kívánságoktól megromlott előbbi életmódja miatt. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban teremtetett. Hát ez az, amiről beszél több helyen a Biblia. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Nézzétek meg a bibliai személyeket, a megváltozott életet. Jerikó ostrom, akkor ugye egy valaki menekül meg, a honfoglaláskor, ugye Józsué könyvében olvasuk, a parázna Ráháb. A parázna Ráhábból lesz egy tiszta nő, mert Izrael Istenében hitre jut. Lehet egy tisztátalamból tiszta. Egy alkoholistából egészséges, józan ember, megszabadult ember. Lehet egy tolvaj hazudozóból egy igazmondó csillagszemű juhász. Annyi minden hatalmas változást tud munkálni Isten lelke. A Szentlélek érzékeny a te szíved tisztaságára. Azt mondja Pál, hogy vesd le a régit. Az ne maradjon meg. Ölts fel az új embert, aki megújul Isten szent lelkének munkájára. Legyen a te szíved tiszta, mert a Szentlélek ezt munkálja benned. A tisztaságot a gondolatvilágban, a tettekben, az indulatokban, mindenben. A következő pontunk, a Szentlélek érzékeny a beszédedre. A Szentlélek érzékeny a beszédedre. 25-ös és 29. versek. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk testének. Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Hát testvérek, milyen a mi beszédünk? Mennyi hazugság szokta elhagyni még a hívő emberek ajkát is? Mennyi rossz szó jön ki a szánkon, amely nem épít, hanem rombol? A Szentlélek érzékeny a beszédünkre. Mert a Szentlélek tiszta és szent, isteni személy. A következő pontunk, a Szentlélek érzékeny az érzéseidre. az érzéseinkre. 26-os, 27-es versek az Efézus 4-ből. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, se helyet ne adjatok az ördögnek. Én úgy hiszem, hogy az embernek az érzelem világa talán a legkevésbé kontrollált terület a hívő emberek életében is. Ha Bunyannak a Szent Háború című könyvét ismeritek, áldott keresztjén író, ebben az ostromban leír egy olyan várat, amin van érzelem kapu is. Hát a te érzelem kapud milyen? Ha ott indít az ördög támadást, mennyi minden gonosz érzést tud becsempészni villámgyorsan életedbe, szívedbe? Mennyiszer megtelünk irítséggel? Mennyiszer megtelik egy szív féltékenységgel, haraggal, türelmetlenséggel? A Szentlélek érzékeny az érzéseidre. Milyen a te szíved? Szívednek az érzelem kapuja tárva, nyitva van, és az mehet, jöhet rajta, akit csak az ördög be akar küldeni. Hogyan van a te életedben? Vigyázz érzéseidre. A következő pontunk a Szentlélek érzékeny a tetteidre. A tetteidre. 28-as verset olvasom. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Már itt Pál csak a lopást említi, biztos az efézusi gyülekezetben ez korábban természetes volt, hogyha valamit megkívántunk, azt elszereztük a szomszédtól, meg a mit tudom én honnan, és tanítja az efézusiakat, hogy na, Jézus életé innentől nem így kell, nem szabad így. A másé az a másé. Nem dolgozz becsületesen, és akkor majd Isten abból megadja, amit neked ugye szükséges, gondoskodik rólad. De máshogy élünk, mint a pogányok. Mit lát Isten a mi életünkben? Mit lát a te tetteidnél? Ismeritek a történetet, már elmondtam egyszer régebben, egy alföldi lelkipásztor mesélte nekem is, hogy az Alföldön egy alföldi gyülekezetben megtért a TSZ-be traktoros, jó régen volt már. És elkezdte visszahordani a hazalopott szerszámokat, meg a hazalopott traktor alkatrészeket, mert otthon is volt traktorja, csak hát a TSZ traktor alkatrészeit lovasította haza a saját traktorjába. És amikor Jézusé lett, akkor Isten szent lelke rámutatott a garázsába, hogy az, meg az, meg az, meg az, meg az, meg az, az nem a tied. És elkezdte visszavinni a TSZ-be. Mindenki bolondnak nézte, hogy mit csinálsz, akkor nekünk is vissza kell hozni. Ezt mondták neki. De mondta, hogy ez nem az enyém, nem maradhat otthon. Isten szent lelke rámutatott. Loptam, visszaviszem, mondta a TSZ traktoros. Mit lát Isten a mi életünkben? Mi van otthon nálad, amire esetleg ma, ha hazamész, rámutat Isten szent lelke, hogy az nem a tiéd. Az úgy került hozzád, hogy nem szabadna itt lenni. A Szentlélek érzékeny a tetteidre. Boldog az, aki enged Isten lelke mutatásának. És kitakarítja az életét, a garást, mindazt, amire Isten lelke rámutat. Ugye onnan kezdtük, hogy meg ne szomorítsátok Istennek a szent lelkét. A Szentlélek érzékeny. A Szentlélek jegyesed, ha a te életed Jézus élet. És ugyanide érkezünk vissza, meg ne szomorítsd Istennek a szent lelkét. Nagyon sok mindennel meg tudod szomorítani. De arra tanít ma bennünket Pál apostol, hogy te ne szomorítsd meg az Isten szent lelkét. Fantasztikus dolog, hogy Isten eljött erre a világra Jézusban, mert kell lesz neki, mert fontos vagy neki. Hatalmas árat fizetett Isten azért, hogy neked megbocsáthasson. Eltörölhesse Jézus vérének érdemért a bűneidet. És szövetséget akar veled kötni, magához akar vonni. De ha engedsz ennek a hívásnak, engedett, hogy Jézus téged magához vonjon, akkor nem maradhat a te ruhád koszos, szutykos, bűnnel terhelt, nem maradhat a szíved, nem maradhat nálad a lopott holmi, nem maradhat meg a szád beszéde tisztátalanságban, káromkodásokban. Változni kell mindennek. Isten szent lelke ezt munkálja. A felolvasott igerésznek az Efézus 4-ben az utolsó verse gyöngyszem, kiderül, hogy mivé formál át a lélek. Ha elhagyjuk a régi teremtést, ha mássá lesz a beszédünk, a szívünk, az életvitelünk, a céljaink, figyeljétek meg ezt az utolsó verset, ugye ez a 32-es vers. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Itt kiderül, hogy hát a lélek olyanná formál, hogy olyanná légy, mint Jézus. Hasonlóvá legyen a te életed Jézushoz. Ő volt ilyen. Ő volt irgalmas, kegyelmes. Ő bocsátott meg még az ellenevétőknek is. Ő imádkozott a kereszten a gyilkosaiért. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A Szentlélek hasonlatossá akarja tenni a te életedet Jézus Krisztus életéhez. Legyél olyan tiszta beszédedben, gondolkodásodban, tetteidben, érzéseidben, imádságodban, amilyen tiszta és amilyen csodálatos Jézus. Ő a minta. Jézus az etalon. Nem az egyházi szabályok meg törvények az etalon. Jézus az etalon. Olyanná kell lenned, amilyen ő. Ő hozzá fog az Atya téged hasonlítani. Vajon hol tartasz ebben a formáltatásban? Amikor Jézus beszél a János evangéliumában a Szentlélekről, akkor elmond ilyen dolgokat is, hogy a Szentlélek eszetekbe juttat majd mindent, amit én tanítottam nektek. Tudjátok, amikor odahaza rakodunk és találunk valamit, amire Isten lelke rámutat, eszünkbe juttatja a tanítást, amit hallottunk az igehirdetésben. Ez Isten lelke munkája. Amikor érzékenyé teszi a te szívedet a világban levő káromkodásokra, a világban levő paráznaságokra, ez Isten lelkének a munkája. Mi már olyan érzéketlenek vagyunk. Ha hallunk egy ilyen történetet a környezetünkben, hogy a szomszédnak vagy XY-nak unokatestvérnek a gyermeke összeköltözött a barátnőjével, barátjával, mert keresztény emberek is annyira természetesnek veszik ezt, és senki nem mondja ki, hogy gyerekek, ez egy paráznaság. Ki őrzi magát tisztán a házasságig? Pedig ez Isten lelkének a mértéke. Ki mondja meg a fiataloknak, hogy figyeljetek, nem így kellene. A házasság ne kezdődjön bűnnel és szégyennel. Érzéketlenek vagyunk. Nem szólunk, és olyan természetes, hogy beköltöznek esetleg a fiatalok házasság nélkül, a szülőkhöz, a nagyszülőkhöz. És mindenki elmegy mellette, mosolyogva, közömbösen. Hát tegyen bennünket érzékenyé Isten szent lelke. Szelíden, szeretettel szólj. Mert Isten szent lelkének a mértéke más. Életet munkál. Szólj, hogy ne a halál legyen az osztályrésze a családtagnak, az ismerősnek, a rokonnak. Isten szent lelke mértéke hadd munkálja benned, és a szeretteidben is az életet. Juttassa eszedbe Isten igéjének a tanítását. Hozza eléd Krisztus evangéliumát. Tegnap elhangzott a Isten tiszteleten, hogy Isten halálosan komolyan veszi a bűnt. Ezért kellett Jézusnak meghalnia érettünk. Mert Isten halálosan komolyan vette a mi bűnünket. Azt meg kellett büntetni a mi bűnünket, hogy mi kegyelmet nyerhessünk. És ezért annak, aki helyettünk odaállt a vesztőhelyre, hogy levegye rólunk az ítéletet, annak a valakinek, a megváltónak el kellett pusztulnia az ítéletünkbe. Bele kellett pusztulnia a te bűneidnek az ítéletébe. Vegyük halálosan komolyan a bűnt. Isten szent lelke érzékeny, tiszta, szent, legyél te is érzékeny. Legyél te is tiszta, és legyél te is szent. Egy történettel fogom ma is befejezni. Sokszor mondjuk, hogy hát tényleg lelkileg süketek vagyunk, már csak Isten lelke megnyitná a fülünket. Lelkileg vakok vagyunk, szükséges, hogy felülről való hatalommal nyissa ki szemeinket az Úr. És azt is el kell mondani, hogy némák vagyunk ám lelkileg. Nem mindenki tud kiáltani, nem mindenki tud imádkozni. És még hogyha ott van az ember szívében az a kimondatlan kiáltás, Isten lelkének kell munkálni az bennünk, hogy mi kiáltsunk a mélységből, a fogságból, a bűn fogságából a szabadító Istenhez. És erről van ez a történet, megtörtént eset. Volt egy vak ember, aki együtt járt mindig, mindenhova a legjobb barátjával. És elmentek egyszer egy kép kiállításra. És a kép kiállításon ugye furcsán nézhetett ki egy látó, meg egy vak. Hát ugye a vak mit lát a képekből? Semmit. De belekarolt a barátja, megálltak minden kép előtt, és elmondta a vak barátjának a látó, hogy mit lát. Milyen a kép, milyenek a színek, milyen alakok vannak, mit fejez ki a kép, mi a címe. És a vak így elkezdte látni a barátja szavain keresztül a képeket. Volt, amelyik képnél újjongott, hogy mennyire jó lehet ez a kép, milyen csodálatos. Ilyen a lélek is. Oda jön mellénk, amikor hallgatjuk az igét, amikor otthon kezünkbe veszük a Bibliát. Oda jön Isten láthatatlan lelke, drága, megszentelő, vigasztaló, megvilágosító, élő személy, és bennünket, a vakokat elkezd látóvá tenni. Elkezdi megláttatni veled, hogy hol hibázik az életed. Megláttatja veled a garázsodban levő munkahelyedről hazahozott dolgokat. Megláttatja veled a pénzügyeidben a hamisságokat. Megláttatja veled a szádból kijött hazugságokat, leveleidben leírt hazugságokat. Aztán a Szentlélek bennünket, lelki süketeket hallókká tesz. Hallgatsz egy prédikációt, és beledöbbensz, hogy ez eltalál engem. Nem mi vagyunk olyan ügyesek, hogy meghalljuk az Isten szavát, mert ügyesek vagyunk. A Szentlélek tesz hallókká minket. Akkor eltalál valami egy prédikációból, akkor tudd, hogy nem is a lelkész volt az ügyes, aki megfogalmazta, nem ő fogalmazta meg. A Szentlélek nyitotta meg a te süket füleidet, hogy meghalld az Isten téged érintő szavát. És a Szentlélek bennünket némákat, beszélőké tesz, megnyitja a te szádat, szívedet, és tudsz kiáltani Istenhez. Lehet, hogy csak pár nyögdécselő szó az első imádságunk, de ő nyitja meg a szádat, hogy kiálts hozzá, hogy elmond neki saját szavaiddal imádat, elmond neki a benned levő dolgokat. Kijöjjön belőled az a nehézkesen kijövő szó, hogy bocsáss meg, Uram. Kijöjjön belőlünk az elismerés, hogy bűnös ember vagyok, Uram. Amikor Péter apostol először találkozott Jézussal, ismertek a nagy halfogás történetét, Péter hajójából tanított, ugye, Krisztus utána mondta, hogy evezzetek a mélyre. Mester, egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit, de te szavadra mégis kivetem a hálót. Kimentek, hatalmas tömeg halat kerített be a háló. És Péter megérzett valamit az Isten tisztaságából, és a saját maga bűnösségéből. Nem azt mondta, hogy köszönöm, Uram, most egész héten van hal, eladjuk a piacon. Leborult Jézus lába elé, annyit mondott, bűnös ember vagyok, Uram. Isten szent lelke érzékeny. De az életet munkálja te benned. Lásd, érezd, halld, amit az Isten akar veled közölni. És szóld, amire az ő lelke indít téged. Amen. A 464-es énekünk első versét énekeljük most, testvérek, 464-es énekünket keressük ki, és az első versét énekeljük, vegyük komolyan ennek az éneknek a szövegét. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom, 464-es ének első verse. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, Pál tanítását, köszönjük a témát is, amelyet már adtál nekünk bűnkösd ünnepén, hogy a te szent lelked érzékeny. Érzékeny a bűnre, életünkre, életvitelünkre, szívünkre és beszédünkre, tetteinkre, szavainkra, mindenre. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz bennünket, ahogy az efézusi gyülekezet tagjait is tanítottad, hogy többé nem élhetünk úgy, ahogy a pogányok élnek. Ha neked igent mondtunk, ha mi szívünkben az a döntés van, hogy Jézusé akarunk lenni, és be akarunk menni az életre, akkor nem élhetünk úgy, ahogy a pogányok. Akkor nem választhatjuk azt az utat a gyakorlatban, amit azok választanak, akik nem akarnak hozzá tartozni. Uram, könyörülj rajtunk, hogy engedjünk lelked, igéd munkájának, útmutatásának, megvilágosító hatalmának. Könyörülj rajtunk, hogy a mi lábaink ne a halál útján, ne a pogányság útján járjanak, hanem azon az úton, amelyet Jézus Krisztusban mutattál nekünk, amely az életre visz. Köszönjük, Istenünk, hogyha lelked valamire rámutat, és fáj is az, és ki kell mondanunk, hogy bűnös emberek vagyunk, Uram, mégis azért mutat rá te lelked az érzékeny pontokra, mert az életet akarja munkálni bennünk. Köszönjük, hogy neked fontos a mi életünk, hogy ne vesszünk el, és te remegsz érettünk. Aggódsz, féltül szeretettel gondolsz ránk, hogy engedjünk a Szentlélek bennünket kitisztító, életünket kitakarító munkájának és hatalmának. Így kérünk téged, hogy adj nekünk halló fület, látó szemet, adj nekünk érzékeny szívet, és adj nekünk megszólaló ajkakat, hogy kiáltsunk hozzád őszinte imában. Halljuk a te szódat, és beengedjünk téged a szívünkbe, az életünkbe. Urunk, ha valakivel ma beszéltél érzékeny dolgokról, ha valakinek közöttünk ma életében dolgukra mutattál rá, ne engedd, hogy megkeményedjen a szíve. Munkáld azt, hogy kitakarítsa életét, és keresse a te kegyelmedet, szemed előtt való kedvességet. Légy gyógyítója betegjeinknek, légy gondoskodója az árváknak, özvegyeknek, vigasza a szomorkodóknak és a gyászolóknak. Hatalommal érints minket, emelj fel, jöjjön el szabadításod, velünk való gondolatod, terved a mi életünkben. Áldott légy, hogy Jézusban győztél, megváltottál, áldott légy, hogy nevünkön szólítasz, és ezt mi meghallhatjuk, felelhetünk rá, és életünk a tied lehet. Dicsőség legyen neked, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve őszinte imáját vigye oda bátran, bizalommal Jézus Krisztushoz. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mózes áldását hallgassuk. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válasz azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Hallgass az Úrnak a szavára, és szeresd őt, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk 464-es dicséretnek a 2-es, 3-as, 4-es versei, tehát 464-es énekünk 2-es, 3-as, 4-es verseit énekeljük a kivonulás előtt. A 2-es vers így kezdődik, véreddel, mely el kifolyt, mosd le rólam, ami folyt.
Yeah.